Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen az estén. A mai esti előadásunknak a címe Halál és feltámadás kérdése Pál leveleiben, és mielőtt elkezdeném az előadást, hadd ajánljak két könyvet a témánkhoz kapcsolódva. Ezek a könyvek nem Pál írásaira épülnek, hanem az egész bibliai tanítást fejtik ki. Vankó Zsuzsa, ha meghal az ember, hol van ő? Ez az egyik könyv, amit ajánlok ehhez a ma esti kérdéskörhöz. És másrészt a Mit mond a Biblia című könyvnek is az egyik fejezete szól erről a kérdéskörről. És akkor a mai estén pedig kifejezetten Pál apostol írásai alapján közelítenénk meg a halál és a feltámadás kérdését tehát. Azzal hadd kezdjem a gondolatokat, hogy Pál apostol korában a jelen való időszerű igazság üzenet az volt, hogy eljött a Messiás, beteljesedtek az ószövetségi proféciák, Krisztus személyében eljött a megígért Messiás, ő meghalt a mi bűneinkért, de feltámadt a mi megigazulásunkért. Ez volt az alapvető üzenet, és ahogyan idéztem is a bibliai kifejezést, idéztem is Pál apostol szóhasználatát, hallhattuk, hogy az örömhírnek központi, szerves része a halál és a feltámadás üzenete. Krisztusról, mint Messiásról, Krisztusról, mint a megígért szabadítóról, az ő halála és feltámadása nélkül lehetetlen szólni. Az apostol leveleiben újra és újra találkozunk Krisztus halálával és feltámadásával. És nagyon fontos gondolatnak tartom, és figyeljük meg, ahogyan olvassuk az apostoli leveleket, hogy soha nem válik külön Krisztus halála és feltámadása a levelekben. Nem találkozunk olyannal, hogy a feltámadás örömhíre nélkül csak az áldozatról szólna Krisztus. Hiszen Krisztus áldozata elválaszthatatlan a feltámadástól. Mert az áldozat elfogadása, az áldozat elfogadásának a bizonyítéka, a bűnbocsánatnak a bizonyítéka a feltámadás. És nem csak annyi az örömhír, vagy nem az az örömhír, hogy a bűnnek büntetése van. Ez még nem örömhír. Még az sem lenne örömhír, hogy az Atya megbüntette a bűnt Krisztusban. Hogyha nem társulna hozzá, hogy az Atya elfogadta Krisztus áldozatát, és Krisztus feltámadt a halálból. Ez az örömhír, ez a diadalmas örömhír hatja át az apostoli kort és az apostoli leveleket, és megkockáztatom, talán sokkal élénkebben áthatja, mint ma a kereszténységet. Talán sokkal nyilvánvalóbban, kézzel foghatóbban ott volt az a gondolat, hogy a halált legyőzte a feltámadás, hogy bár nem lehet a halál nélkül szólni örömhírről, de a feltámadás öröme felett áll a halál keserűségének. Hadd idézzek bevezetőül két biblia verset az apostoltól, a Timóteushoz írt második levél, első fejezet 10. versét szeretném idézni először. Tehát Timóteushoz írt második levél, első fejezet 10. verse a következőképpen hangzik. Hozzáolvasom a 8. verstől az igét, de csak hogy szöveg összefüggésében hangozzon fel. Ne szégyeneld hát a mi Urunk bizonyságtételét, se engem az ő fogját, hanem együtt szenvedj az evangéliumért Istennek hatalma szerint, aki megtartott minket és hívott szent hívással, nem a mi cselekedeteink szerint, hanem az ő saját végzése és kegyelme szerint, amely adatott nékünk Krisztus Jézusban örök idők előtt, megjelentetett pedig most, ami megtartónknak Jézus Krisztusnak megjelenése által, aki eltörölte a halált, világosságra hozta pedig az életet és a halhatatlanságot az evangélium által. Az Isten kegyelme, amely örök idők előtte adatott nekünk Jézus Krisztusban, amit az Isten kezdettől fogva érvényesített az emberiségen, a kegyelem idejét éli az ember. Az Isten kegyelme megjelentetett Jézus Krisztus megjelenése által, aki eltörölte a halált, és világosságra hozta az életet és a halhatatlanságot az evangélium által. Ez volt az örömhír, amit átadtak az embereknek. Ez volt az, ami a szívüket, lelküket lelkesítette, és ma is ez az, ami nekünk reménység, öröm és békesség lehet. Jézus Krisztus az ő megjelenésével, az ő eljövetelével, az ő áldozatával eltörölte a halált, és elhozta az életet, világosságra hozta az életet és a halhatatlanságot az evangélium által. Nem csak azzal a 40, 50, 60, 70, 80 évvel kell számolni, amelyet él az ember itt ezen a földön, hanem az Isten örök élettel akarja megajándékozni, és ajándékozza meg mindazokat, akik hisznek Krisztusban. Olvassuk a másik Biblia verset, zsidókhoz írt levél második fejezete, zsidókhoz írt levél második fejezetéből a 9. verset, és utána a 14. és 15. verset. Tehát a zsidókhoz írt levél második fejezet, 9. verse, és utána ugyanebből a fejezetből a 14. 15. vers. Azt azonban látjuk, hogy Jézus, aki egy kevés időre kisebbé tétetett az angyaloknál, a halál elszenvedéséért dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg, hogy az Isten kegyelméből mindenkiért megízlelje a halált. Krisztus kisebbé tétetett az angyaloknál azért, hogy elszenvedje a halált, az ember helyetteseként, az ember helyébe lépve az ítéletben, az Isten kegyelméből ízlelte meg mindenkiért a halált, és ezt mondja a 14. 15. vers, mivel a gyermekek testből és vérből valók, ő is hasonlóképpen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudnélik az ördögöt, és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabok voltak. Kedves táborozók, én azt hiszem, hogy nagyon reális az, amit az apostol megfogalmaz. Az evangélium nélkül, az Istentől adott örömhír nélkül az ember a haláltól való félelem fogságában van. Pascalnak van egy érdekes gondolatmenete, amelyben arról beszél, hogy mivel az ember nem tudta a halál kérdését megoldani, ezért inkább nem gondol a halálra. És ez az oka rengeteg szórakozásnak, ez az oka rengeteg munkának a földön. Mert az ember, hogyha megáll és szembenéz a halál tényével, akkor képtelen azután mosolyogni, képtelen azután jól érezni magát. A halál kíméletlen valósága az embertől minden reménységet elvenne. Itt azonban azt mondja az apostol, hogy Jézus Krisztus az Isten kegyelméből ízlelte meg mindenkiért a halált, a helyettes áldozata által megsemmisítette azt, akinek hatalma van a halálon az ördögöt, legyőzte, legyőzött ellenségé vált Sátán, és legyőzött ellenségé vált a halál is, és megszabadítja azokat, akik a haláltól való félelem miatt teljes életükben egyébként rabok lennének. Ez az evangélium örömüzenete, amely az apostoli korban megszólalt, és ez az az örömüzenet, amely a halállal kapcsolatban, a halállal szemben, a feltámadás üzenetében, az apostol leveleiben olyan nyilvánvalóan megszólal. És én hadd összegezzem így a bevezető gondolatokat, olyan jó lenne, hogyha, ha mást nem, de ezt az egy gondolatot magunkkal vinnénk. Krisztus legyőzte a halál által azt, akinek hatalma van a halálon. Krisztus megszabadítja azokat, akik bíznak benne, akik elfogadják az ő helyettes áldozatát. Megszabadítja a haláltól való félelem által, hiszen eltörölte a halált, és világosságra hozta az életet és a halhatatlanságot. Így fogalmaz János apostol az evangéliumban, hogy aki hisz, az átment a halálból az életre. Annak örök élete van. Olyan jó lenne, hogyha minket áthatna ugyanaz az öröm, ugyanaz a felszabadult, dicsőítő öröm, ami az apostol leveleiben újra és újra előfordul. Legyőzött ellenség a halál. Nem kell a bűntől, a bűnnek a terhe alatt roskadozni, és nem kell a haláltól való félelem gyötrelmeiben élni az életünket, mert örök életet adott nekünk az Isten Krisztus által. És ez az élet karnyújtásnyi távolságra van számunkra. Csak a hitünkkel kell megragadnunk, csak a bizalmunkat kell az Isten iránt megélnünk, és mi számunkra is megszűnhet a haláltól való félelem és gyötrelem. Nézzük tovább ezt a kérdést. Azt szeretném ezután megfogalmazni, hogyha az apostol írásait olvassuk, akkor azt tapasztaljuk, hogy az apostol nem a halál miben létét magyarázza el a leveleiben. Ez ugyanis nem volt kérdés az olvasók számára. Ez nem volt kérdés az ő korában annyira, hanem egy más oldalról közelíti meg a halál kérdését. Az apostol nem dogmatika tankönyvet írt, amikor a leveleit írta, hanem ezek konkrét élethelyzetekben, szükségletekben született levelek, és így találkozunk több helyen a halál kérdésével, és azt látjuk, hogy az apostol a halál kérdésével kapcsolatban elsősorban az okra mutat rá, és nem arra, hogy mit is jelent a halál állapota. Az apostol onnan közelíti meg a halál kérdését, hogy miért is van tulajdonképpen halál. És hadd tegyem hozzá, erről sem szól túl sok helyen, mert sokkal inkább az örömhír hatja át az ő leveleit, mint elméleti fejtegetések. Mindig jelentősége van annak, amikor erről a kérdésről beszél. A Római Levél 5. fejezet 12. versét szeretném ezzel kapcsolatban először idézni. Tehát a rómaiakhoz írt levél 5. fejezet 12. versét, ahol az apostol ezt mondja: annak okáért, amiképpen egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn által a halál, aképpen a halál minden emberre elhatott, mivel hogy mindenek vétkeztek. Azt mondja, hogy egy ember Ádám által jött be a világra a bűn, és a bűn nyomán jött be a halál a mi világunkba. És azért hal meg minden ember, azért uralkodik a halál minden ember felett, mert mindenek vétkeztek. Ez az apostol megközelítése. Egy másik Biblia verset is hadd idézek, a 6. fejezet 23. versét, ahol azt mondja, a bűn zsoldja a halál. A bűnnek a fizetsége, a bűnnek a büntetése a halál, tehát azért van halál a mi földünkön, mert a bűn bejött a mi földünkre, mert az Isten elleni lázadás, a törvényszegés bejött a földünkre, és azért uralkodhat a halál a mi életünk felett, mert elkövetjük a bűnt. Mert mi magunk, nem csupán az elődeink, és nem csupán örököljük a halál felé menetelő életet, hanem mi magunk elkövetjük a bűnt, és ezért mi magunk a halál uralma alatt vagyunk. Még egy verset ezzel kapcsolatban hadd idézek fel. A Korintusi első levél 15. fejezetéből szeretném idézni az apostol szavait. A 15. fejezetnek az 56. versét szeretném itt felidézni. Megint egy olyan szakaszból kiragadva egy kis részletet, ahol a halál feletti győzelemről szól az apostol, és ott elrejti ezt a kis részletet. A halál fullánkja pedig a bűn ereje pedig a törvény. A halál fullánkja a bűn. A halál azáltal tud bennünket megsebezni, azáltal tud megszúrni bennünket, és ezáltal megmérgezni bennünket, hogy a bűnt elkövetjük. A bűnnek az ereje pedig a törvény, erre a kérdésre nem térnék most ki, hogyha valakit érdekel, hogy miért mondja ezt az apostol, hogy a bűnnek az ereje a törvény, akkor külön beszélgetésben, vagy az előadás utáni beszélgetésben fel lehet tenni kérdésként, és visszatérhetünk rá. Hogyha valaki pedig maga szeretne utána járni, akkor ajánlom a Római Levél 7. fejezetének a tanulmányozását, mert abból megérthető, hogy mit is jelent ez, hogy a bűn ereje a törvény. De hadd menjek tovább, és egy következő gondolatra hadd térjek ki ennek alapján. Az apostol a zsidókhoz írt levélben egy Krisztus személyével és győzelmével kapcsolatban egy fontos gondolatra irányíthatja rá a figyelmünket. A zsidókhoz írt levél 5. fejezet 7. versében azt olvassuk Krisztusról, Krisztus személyéről, hogy az ő testének napjaiban könyörgésekkel és esedezésekkel, erős kiáltás és könnyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott az ő Isten félelméért. Ám bár fiú megtanulta azokból, amiket szenvedett, az engedelmességet. Milyen következtetésre juthatunk a saját szemléletünkkel, gondolkozásunkkal kapcsolatban, hogyha szóba állunk az apostolnak azzal a tanításával, hogy a halál oka minden egyes esetben, mindenki életében a bűn, a halál csak azért uralkodhat a földünkön, mert a bűn uralkodhat a földünkön. Ha megnézzük, azt mondja Krisztusról, hogy Krisztus, amikor itt élt közöttünk, amikor emberi természetben élt és küzdött, akkor ő úgy küzdött, úgy menekült az Istenhez, könyörgésekkel, esedezésekkel, erős kiáltás és könyhulatás közben, ahhoz az Istenhez járult, aki képes megszabadítani őt a halálból. Az apostol nem egyszerűen azt mondja, hogy ahhoz az Istenhez járult, aki képes megszabadítani őt a kísértésből, vagy aki képes megszabadítani őt a bűn elkövetésétől, hanem azt mondja, aki képes megszabadítani őt a halálból. Krisztus számára a bűn halált jelentett. És ez az, amit mi is befogadhatunk, és ami a mi szemléletünket is gyökeresen alakíthatja a hétköznapokban. Hiszen olvassuk a Bibliában, olvassuk az apostol szavaiban, hogy a bűnnek van ideig, óráig tartó gyönyörűsége. És ez az, amin keresztül Sátán nagyon sok esetben manipulál, nagyon sok esetben elhiteti az embert, eltakarja a bűn következményét az ember elől. És az ember úgy látja a kísértést, hogy az tulajdonképpen egy nagyon vonzó és kívánatos dolog. Krisztus ellenben nem vonzó és kívánatos dolognak látta a kísértést, hanem halálnak látta. Amelynek, ha utat enged, amely, hogyha meg tud fogadni ő benne, akkor az a halál számára. Vajon hogyan élnénk mi a döntési képességünkkel? Hogyan hozunk döntéseket, hogyha minden pillanatban, minden egyes élethelyzetben nem egyszerűen jót és rosszat látnánk magunk előtt? Ez már egyébként nagyon jó helyzet, mert mi többnyire a jót rossznak látjuk, a rosszat pedig olyan kívánatos dolognak, amelyet ha nem követhetünk el, akkor egész életünkre betegnek érezzük magunkat és boldogtalannak. De mi lenne, hogyha eljutnánk oda, hogy nem egyszerűen jót és rosszat látunk magunk előtt, hanem jót és életet, vagy rosszat és halált. Kíméletlen őszinteséggel és egyenességgel. Hogy ne legyen esélye manipulálni bennünket az ellenségnek, a gondolatainkat megfellazítani, meggyengíteni a bűnnel szembeni ellenállást, hogy ott legyen elvágó, kíméletlen egyenességgel, hogy ez a halál számomra. Én azt gondolom, hogy az apostol ezért tartotta olyan fontosnak, hogy beszéljen arról, hogy a bűn a halál oka, hogy a bűn miatt uralkodhat a halál, hogy a bűn zsoldja a halál. Szeretnék tovább menni és egy kicsit megállni olyan szempontból, amire az apostol csak közvetve utal, hogy mi is a halál állapota. Sokkal könnyebb más bibliai részletekből ezt kifejteni és megfogalmazni. Én nagyon egyszerűen szeretném megfogalmazni a Biblia tanítását. A halál állapota az a nem lét állapota. A halálban nincsen tovább élése az embernek. A halál az valóság, a szomorú tény, keserű valóság, amikor az ember meghal, akkor nem él tovább. Nincsenek érzései, nincsenek gondolatai, nincsenek tervei, és a maga erejéből, a maga hatalmából nem tud megszabadulni. A Római Levél 4. fejezetében, a 17. versben olvasunk az apostol szavaiban is utalást erre, amikor arról beszél, hogy Ábrahám abban az Istenben hitt, aki a holtakat megeleveníti, és azokat, amelyek nincsenek, előszólítja, mint meglevőket. A holtakat, a halottakat egyenlővé teszi, párhuzamba állítja azokkal, akik nincsenek. Mert valójában az ember számára nincsenek. A feltámadás miatt, az Isten teremtő hatalma miatt az Isten számára vannak, ahogy Jézus Krisztus fogalmazott egy helyen. Amint említettem, az apostol hosszan nem fejtegeti és nem magyarázza a halál állapotát, de illusztrációként használja azt a tényt, hogy a halál az élet lezárása, megszűnése, és nincsen a halál után tovább élő része az embernek. Ezt illusztrációként használja, és ezen keresztül szeretné, hogyha a bűnhöz való viszonyunk így változna meg. A Római Levél 6. fejezetében használja az apostol ezt a gondolatot annak illusztrálásaként, a halál valóságát, annak illusztrálásaként, hogy hogyan viszonyuljunk a bűnhöz, hogy mit jelent Krisztus áldozatát elfogadva egy megváltozott szemléletmódra jutni, egy megváltozott gondolkodásmóddal élni. Így teszi fel a kérdést a 6. fejezet elején. Megmaradjunk a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen? Megmaradjunk a bűnben, hogy az Isten kegyelme annál bőségesebb, annál nagyobb lehessen irántunk? Azt mondja, távol legyen. Az a kifejezés, ami itt a görög nyelvben van, az a leghatározottabb tiltakozás. Mondhatnánk így is, hogy ennél határozottabban nem tud elutasítani a görög nyelv valamit. Semmiképpen nem, szó nem lehet róla. Távol legyen. Akik meghaltunk a bűnnek, mi módon élnénk még abban? És itt a halálnak a bibliai tanítására kell gondolnunk. Azt kell mondjam, sajátos paradoxon, hogy a kereszténységben egy bizonyos történelmi korban, erről is a beszélgetésben szívesen kitérek, vagy kitérhetünk, bejött a lélek halhatatlanságának az eszméje, de ez nyilvánvalóan nem bibliai tanítás. És sajnos a kereszténység nagy részében, a bűnhöz való viszony tekintetében is a lélek halhatatlanságának az eszméje valósul meg, és nem a bibliai bűntanítás, bibliai halál tanítása. Tudnélik, aki meghalt a bűnnek, és a lélek halhatatlanság eszméjét vallja, az egy kicsit még tovább él a bűnnek. Más módon, egy kicsit megváltozott viszonyban, de valójában továbbra is él a bűnnek. Az apostol nem erről beszél. Arról beszél, hogy aki meghalt a bűnnek, az mi módon élhetne még abban? Ha meghalt, akkor nincs a bűn számára. Itt van jelentősége annak, amit a Biblia tanít a halálról. A halott ember nem érez, nem gondolkozik, nincsenek tervei, nincsenek cselekedetei. Nincs is. Aki meghalt a bűnnek, az nem érez vonzódást a bűn iránt, az nem tervez bűnöket, az nem cselekszik bűnöket, és nem megérinthető a kísértő számára. Nincs mivel összekapcsolódjon a kísértés. Mert meghalt. Nem létezik. Ennek a mi gondolkodásunkban kell bekövetkeznie. Nem automatizmus. Azt mondja az apostol a 11. versben, ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Hogyan mehet ez végbe? Hogyan jöhet létre olyan hatalmas változás az ember szemléletmódjában, gondolkodásában, ami megfelel ennek a gondolatnak, hogy meghalt a bűn számára? Az apostol azt mondja, hogy Krisztussal együtt lehet meghalni a bűnnek. Amikor az ember meglátja magát Krisztusban a kereszten, amikor egy ember eljut arra a felismerésre, hogy az Isten törvénye joggal mondja ki a halálos ítéletet a bűne fölött, és eljut arra a felismerésre, hogy neki meg kell halnia amiatt, a bűn miatt. És megszólal számára az Isten szava, nem kell meghalnod, én haltam meg helyetted, élhetsz. Amikor az ember ezt átérzi, amikor az ember meglátja a bűnét Krisztusban, meglátja a kereszten szenvedő Krisztuson az ő saját bűnét, azt, hogy az Atya bűnné tette őt, akkor nem tud tovább élni a bűnben. Hogyha ezt így személyes vonatkozásban meglátja egy ember, akkor Krisztussal együtt meg fog halni a bűn számára. Szeretnék tovább menni, és most már rátérni a halál feletti győzelem, a feltámadás kérdéskörére, de még egy példát hadd hozzak arra, hogy az apostol korában mennyire nyilvánvaló volt, hogy a halál egyenlő nem létezés. A Tesszalonikai első levél 4. fejezetéből szeretném olvasni az igét. A Tesszalonikai első levél 4. fejezet 13. versétől kezdődően olvasom az apostol szavait, aki vigasztalta azokat a hittestvéreit, azokat a tesszalonikai hívőket, akiknek a szeretteik elhunytak. Nem akarom továbbá, atyám fiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, akik elaludtak, hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, akiknek nincsen reménységük. Ugye itt a halál képeként az alvást használja, és nagyon sok helyen használja a Biblia még ezt a képet, és nagyon kifejező ez a kép több szempontból is. Hogyha valaki alszik, akkor nincs éber állapotban, akkor nem tud magáról. Hogyha valaki alszik, és utána felébred, az nem tudja megmondani, hogy mennyit aludt. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, nekem meg kell néznem az órát, hogy megtudjam, hogy hány óra van. Mert fogalmam sincs, hogy 1 órát, 2 órát, 4 órát, 6 órát, vagy 8 órát aludtam. Azt tudom, hogy pihent vagyok, vagy nem vagyok pihent, de azt, hogy hány óra van, csak akkor tudom meg, amikor megnézem az órát, amikor körülnézek. Az ember az alvás állapotában nincsen maga tudatában, nem él éber életet, hogyha nem alvajáró, akkor nem is nagyon cselekszik dolgokat. És az alvásból van felébredés. A halálból van feltámadás minden ember számára. A hívők, a tesszalonikai hívők azt gondolták, hogy akik meghaltak, azok nem lehetnek részesei az örök életnek, mert elvesztek. Ezt mondja az apostol, nem akarom továbbá, atyám fiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, akik elaludtak, hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, akiknek nincsen reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, azonképpen az Isten is előhozza azokat, akik elaludtak a Jézus által ővele együtt. Mert ezt mondjuk nektek az Úr szavával, hogy mi az élők, akik megmaradók vagyunk az Úr eljöveteléig. Éppen, hogy nem előzzük meg azokat, akik elaludtak. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghaltak a Krisztusban. Azután mi az élők, akik megmaradók vagyunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elé a levegőbe, és eképpen mindenkor az Úrral leszünk. Annak okáért vigasztaljátok egymást a beszédekkel. Az apostol nem azzal vigasztalta őket, hogy aki meghalt, tulajdonképpen nem halt meg, hanem azzal vigasztalja őket, hogy akik meghaltak, azok fel fognak támadni, hogyha Krisztusban haltak meg, hogyha Krisztusra helyezték az ő életüket, az ő reménységüket, ha Krisztusba vetett hitben haltak meg, akkor van feltámadásuk a Krisztusban, mert ahogyan Krisztus meghalt és feltámadt, azonképpen fogja az Isten is előhozni azokat, akik elaludtak, a Jézus által ővele együtt. Voltak, akik tagadták az apostoli korban a feltámadás tényét, és ezért az apostol a korintusi gyülekezetnek hosszabban ír erről a kérdésről. Lapozzuk fel a korintusi első levél 15. fejezetét, és először a bevezető verseket olvassuk el, ahol az apostol összegzi az evangéliumot, amelyet hirdetett nekik. A Korintusi első levél 15. fejezetének az első 9 versét szeretném felidézni. Eszetekbe juttatom továbbá, atyám fiai, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, és amelyben állatok is, amely által üdvözültök is, ha megtartjátok, ami némű beszéddel hirdettem néktek, ha csak nem hiába lettetek hívőkké. Mert azt adtam előtökbe főképpen, amit én is úgy vettem, hogy a Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint. És hogy eltemettetett, és hogy feltámadott a harmadik napon az írások szerint. És hogy megjelent Kéfásnak, azután a 12-nek, azután megjelent több mint 500 atyafinak egyszerre, kik közül a legtöbben mindmáig élnek, némelyek azonban el is aludtak. Azután megjelent Jakabnak, azután mind az apostoloknak, legutolszor pedig mindenek között, mint egy idétlennek nekem is megjelent. Mert én vagyok a legkisebb az apostolok között, aki nem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert háborgattam az Isten egyházát. Az apostol így foglalta össze az evangéliumot. Azt mondta, Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint. Beteljesedtek a proféciák, amelyek előre szóltak Krisztus helyettes áldozati haláláról. De nem csak meghalt, hanem feltámadt, és ebben is beteljesedett az Isten ígérete, beteljesedtek a proféciák Krisztus feltámadásában. Ez az evangéliumnak a leglényege. Meghalt a mi bűneinkért, és feltámadt a mi megigazulásunkért, ahogyan az Isten azt megígérte. És utána felsorolja, hogy ki mindenki volt tanúja Krisztus feltámadásának. Ki mindenki találkozott vele. Megjelent Péternek, megjelent a 12 apostolnak, megjelent több mint 500 atyafinak egyszerre Galileában, akik közül sokan mindmáig élnek, némelyek azonban meghaltak. Megjelent Jakabnak, azután mind az apostoloknak, és végül megjelent Pálnak is, személyesen találkozott a feltámadt Krisztussal. Nem volt kérdés az apostol számára, hogy vajon a feltámadás igazsága, valósága. Tapasztalatból tudta, személyes bizonyossága volt róla. Mégis voltak az apostoli korban olyanok, akik megkérdőjelezték Krisztus feltámadását. És az apostol, miután elmondta, hogy sokan vannak közöttünk, akik tanulja a feltámadásnak, akik az életüket kockáztatják az evangélium hirdetésért, és mind egyöntetően tanúsítják azt, hogy Krisztus feltámadt a halálból. Pascal mutat rá erre a gondolatra is, hogy hogyan tudnánk elképzelni azt, hogy emberek egy olyan eszméért mártíromságot is vállalnak, amelyben csak megegyeztek, hogy majd ezt fogják mondani. El tudjuk-e képzelni, hogy a közül a sok ember közül egyetlen egy sem árulja el, és mondja azt, hogy mi csak megegyeztünk ebben, mi valójában nem találkoztunk a feltámadt Krisztussal. Az apostoli korban Krisztus feltámadásának személyes bizonyságai voltak, akik az életüket is odaadták azért, hogy tanúsítsák, Krisztus feltámadt a halálból. Az apostol a 12. verstől kezdődően ezt így közelíti meg ezt a kérdést. Ha azért Krisztusról hirdetik, hogy a halottak közül feltámadt, mi módon mondják némelyek ti közöttetek, hogy nincs halottak feltámadása? Hogyha Krisztusról nyilvánvalóan hirdetik közöttünk, hogy feltámadt a halálból, tanúi vannak az ő feltámadásának, akkor hogyan veszik a bátorságot? Honnan veszik azt némelyek, hogy azt mondják, hogy nincsen halottak feltámadása? És az apostol ezután két sorozatban fog érvelni, amellett azzal kapcsolatban, hogy mi a következménye annak, hogyha nincsen feltámadás. Hogyha szóba állnánk azoknak a gondolatával, akik a feltámadást megkérdőjelezik, akkor mi a következménye ennek a mi számunkra? Először a 13. verstől a 19. versig olvashatjuk ezeket a gondolatokat. Mert ha nincsen halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támad fel. Ez az első. Ha a halálból nincsen feltámadás, akkor Krisztus sem támad fel, mert Krisztus meghalt. Ha nincs feltámadás, ő sem támad fel. Ha Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a mi prédikálásunk, de hiába való a ti hitetek is. Akkor teljesen értelmetlen dolgot teszünk. Nincs értelme az evangélium hirdetésének, ha Krisztus nem támad fel a halálból. És nincs értelme hinni hogyha Krisztus nem támad fel a halálból. Sőt, az Isten hamis bizonyságtevőinek is találtatunk, mivel hogy az Isten felől bizonyságot tettünk, hogy feltámasztotta a Krisztust, akit nem támasztott fel, ha csak ugyan nem támadnak fel a halottak. Harmadik érv, akkor mi hazug bizonyságtevők vagyunk. Akkor mi hűtlenül tanúskodunk az Istenről, mert mi azt tanúsítjuk, hogy az Isten feltámasztotta Krisztust a halálból. Ha pedig Krisztus fel nem támad, hiába való a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. Krisztus feltámadása azt az üzenetet hordozza, és a római levélben is megfogalmazza ezt az apostol, hogy a halálból való feltámadás által hatalmasan az Isten fiának bizonyult. Hatalmas bizonyítékot nyert az ember arról, hogy Krisztus valóban az Isten fia volt, valóban eljött közénk az ő személyében az Isten, velünk van az Isten Krisztus által, maga az Isten hozott áldozatot az emberért, mert Krisztus az Isten fia volt, és ennek a bizonysága, hogy ő feltámadt a halálból. És hogy az Isten elfogadta Krisztus áldozatát, és hogy van bűnbocsánat, ennek is a bizonysága, Krisztus feltámadása. Kedves táborozók, amikor az ember küzd a bűneivel, a bűn terhével, és szeretne kapaszkodót találni, akkor két dologba kapaszkodhat bele. Két dologba, amely független az érzéseinktől, amely független lehet a mi gondolatainktól is. Rajtunk kívülálló tények ezek. Belekapaszkodhat abba a ténybe, hogy Krisztus elviselte a bűnének a büntetését. Meghalt a bűnéért. És belekapaszkodhat abba a gondolatba, hogy az Isten elfogadta Krisztus áldozatát, és aki személyesen igényli Krisztusban a bűnbocsánatot, aki nem cselekedetekben keresi a megigazulást, aki nem a saját érdemei által akar kegyelmet nyerni az Istennél, hanem elfogadja az Isten által készített bűnbocsánatot, az tudhatja, hogy bocsánatot nyert. Nem kell bizonytalanságban lennie afelől, hogy vajon az Isten megbocsátott-e neki. A Biblia egyszerű, világos feltételekről beszél, és egyszerű, világos szavakkal biztosítja az embert arról, hogy ha ezeket a feltételeket elfogadja, ha ezeknek a feltételeknek megfelel, akkor bocsánatot kapott. A feltétel így hangzik, csak hogy ismerd el a te hamisságodat. Ha megvalljuk bűneinket, akkor ő hű és igaz, hogy megbocsátja és megtisztít azokból. Ha az ember addig eljut, hogy a bűnt bűnnek tekinti, hogy a bűnét néven tudja nevezni, mentegetőzés, magyarázkodás nélkül, és elítélendőnek tekinti, akkor Krisztus bocsánatában biztos lehet, mert Krisztus feltámadása a bizonyíték arra, hogy van bűnbocsánat. Nem esetleges ez a kérdés. Nem bizonytalan ez a kérdés. Aki megbánja, és aki megvallja a bűnét, az bizonyos lehet abban, hogy az Atya megbocsátotta az ő vétkét. Azért lehet bizonyos benne, mert Krisztus feltámadta halálból, és tanúbizonysága Krisztus feltámadása annak, hogy az Isten elfogadta a helyettes áldozatot. Aki oda megy, megvallja a bűnét, az kegyelmet kapott. Mert az Atya már elfogadta az áldozatot, és nem kétséges, hogy megbocsátja a bűnöket. Ha azonban Krisztus nem támad fel, akkor nincsen bűnbocsánat. Ha valaki csak addig jut el, hogy hiszem Krisztus halálát, de nem tudok mit kezdeni Krisztus feltámadásával, akkor gondolja meg az apostol szavait. Ha Krisztus fel nem támadott, akkor hiába való a ti hitetek, értelmetlen, üres dolog a ti hitetek, mert még bűneitekben vagytok, mert akkor nincsen bűnbocsánat. Ha Krisztus csak meghalt, de nem támad fel, akkor ez azt mutatná az ember számára, hogy a bűn valami olyan szörnyű, olyan borzalmas dolog, hogy nem lehet megbocsátani, még egy helyettes, ártatlan áldozat árán sem. De az evangélium nem ezt mondja. Az evangélium azt mondja, Krisztus meghalt a bűneinkért, és feltámadt a mi megigazulásunkért. Krisztus feltámadásában ott van a mi igazságunk. Minden emberre elhatott Krisztus igazsága. Minden ember kegyelmet kapott már, és kegyelmet kínál fel ezután is az örök életre az Isten az ember számára. Ezután az apostol megint csak, mintha azt fogalmazná meg, hogy de van feltámadás. Miután elmondott egy néhány gondolatot arról, hogy mi a következménye annak, hogyha nincsen feltámadás. Ha nincs feltámadás, akkor Krisztus sem támad fel, akkor értelmetlen dolog a prédikálás és a hit, akkor hamis tanúbizonyságtevők vagyunk, és akkor nincsen bűnbocsánat. De van feltámadás. A 20. verstől így olvassuk, ám de Krisztus feltámadta halottak közül, zsengéjük lett azoknak, akik elaludtak. Miután ugyanis ember által van a halál, szintén ember által van a halottak feltámadása is. Mert amiképpen Ádámban mindnyájan meghalnak, azonképpen Krisztusban mindnyájan megelevenítetnek. Mindenki a maga rendje szerint, az első zsenge a Krisztus, azután a Krisztuséi az ő eljövetelekor, azután a vég, amikor átadja az országot az Istennek és az Atyának, amikor eltöröl minden birodalmat és minden hatalmat és erőt, mert addig kell néki uralkodnia, amíg nem ellenségeit mind lábai alá veti, mint utolsó ellenség töröltetik el a halál. Az apostol tehát ismét megerősíti, hogy Krisztus feltámadta halottak közül. Van feltámadás. Krisztus feltámadt, és ő zsengéjük lett azoknak, akik elaludtak, akik meghaltak. Ez a gondolat, hogy Krisztus az első zsenge, ez arra utal, ahogyan a tizedet, az adakozást az első zsengéből kellett vinni. Amikor elkezdték az aratást, akkor az aratáskor a legelőször learatott kéve volt az első zsenge. Az első, aki feltámadt, az első zsenge az Krisztus. Erre is ki lehet térni esetleg, hogy miért ő az első zsenge, noha feltámadt a halálból Mózes. Miért mégis Krisztus az első zsenge? Most nem szeretnék kitérni rá, az első zsenge Krisztus, utána Jézus második eljövetelekor azok, akik Krisztusban hittek. Ők feltámadnak és elragadtatnak, és az Úrral lesznek ettől kezdve mindvégig, folyamatosan. És utána pedig Jézus Krisztus, mondhatjuk így, harmadik eljövetelekor, amikor a végső ítéletet Krisztus végrehajtja, akkor mindenki feltámad, Jézus szavaival élve, a kárhozat feltámadásával támadnak fel mindazok, akik addig nem támadtak fel, azért, hogy számot adjanak a bűneikről, és szembenézzenek az Isten ítéletével, és azzal, hogy mit utasítottak el, amikor visszautasították az Isten keresését, kérlelését, amikor elutasították a bűnnel szembeni szembefordulást és megváltozást. Ezután az apostol visszatér arra a gondolatra, amit így összegzett a 19. versben, ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Hogyha a mi reménységünk nem terjed túl, és nem terjed túl a halál után a feltámadásra, akkor minden embernél nyomorultabbak vagyunk ebben a földi életben. Ezután az apostol arról beszél, hogy miért vállal az ember áldozatot, miért kockáztatja az életét, hogyha nincsen feltámadás? Az ő személyes bizonyossága, az ő személyes hitvallását megpecsételi a magatartása. Ő mindent odaadott azért, hogy az evangéliumot hirdethesse. Ő az egész életét rátette a Krisztus evangéliumának a hirdetésére. Ahogyan reggel hallhattuk, ő egyedül maradt az evangélium hirdetés érdekében. Nem élt, rengeteg dologgal nem élt, amivel élhetett volna, de nem akarta, hogy hátrányt szenvedjen. Első helyre tette, hogy célba érkezzen ebben a futásban, ebben a küzdelemben. Ezután az apostol ezt mondja a 33. 34. versben, ne tévelyegjetek, jó erkölcsöt megrontanak gonosz társaságok. Hiszen, hogyha az ember eljut oda, hogy nincsen feltámadás, akkor jogos az a gondolkozás, együnk, igyunk, holnap úgyis meghalunk. Akkor az ember úgy éli az életét, és ezt lehet látni ma a társadalmunkban, hogy nem számol a jövővel, nem gondol a jövőre, nem gondol sem Jézus eljövetelére, sem a feltámadásra, sem az ítéletre, sem az örök életre. Együnk, igyunk, holnap úgyis meghalunk, utánam az özönvíz szemléletmód. Ez önmagában leleplezi, hogy honnan származik ez a gondolat, hogy nincsen feltámadás. Ez a szemléletmód, ez a lelkület, erre mondja azt az apostol, ne tévelyegjetek, jó erkölcsöt megrontanak gonosz társaságok, serkenjetek fel igazán, és ne vétkezzetek, mert némelyek nem ismerik az Istent, megszégyenítesetekre mondom. Utána az apostol felveti azt a kérdést, amelyet sokan felvetnek, hogy hogyan is képzelhetjük el a feltámadást. Pascalnak van egy gondolat, amit szeretnék itt beidézni, aki arról szólt, hogy az életben az egyik dolgot, amit megszoktunk, természetesnek tekintünk, egy olyan dolgot, amit nem szoktunk hozzá, azt a megszokás hiánya miatt elképzelhetetlennek tartunk, és azt mondja, hogy mi teljesen természetesnek vesszük, hogy születik egy gyermek. Pedig a Biblia azt mondja, hogy nincs két ugyanolyan ember. Nincsen reinkarnáció, aki megszületik az egyedi, egyszeri, megismételhetetlen, semmihez nem fogható. És senkihez nem fogható. De mégis megszokottnak tartjuk. Napjában több ezer, több százezer gyermek születik a világra. Természetes dolog. Örülünk neki, és elhisszük, hogy ez megtörténik. De azt, aki már volt, hogy újra éljen, a megszokás hiánya miatt elképzelhetetlennek tekintjük. Mi módon támadnak fel a halottak, és mi némű testtel jönnek ki? És az apostol elmondja azt, hogy olyan ez, mint a magvetés. Nem az jön ki, amit elvetett az ember. A mag belekerül a földbe, és utána a magnak megfelelő növény fog kibújni, az szerint, amilyen magot vetettünk, de nem maga a mag fog kijönni. Ugyanígy lesz a feltámadás, lényegében az ember fog feltámadni, a személyiség azonosságával önazonos lesz az az ember, aki feltámad, de mégis más testtel fog feltámadni, nem az ő földi testében, hanem az örök életre alkalmas, romolhatatlan testben fog feltámadni az ember. Megint csak az összegzést hadd olvassam a fejezetnek a végéről. Az apostol azt mondja, 49. verstől, amiképpen hordtuk a földinek ábrázatát, hordani fogjuk a mennyeinek ábrázatát is. Azt pedig állítom, atyám fiai, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, sem a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot. Íme titkot mondok néktek. Mindnyájan ugyan nem alszunk el, de mindnyájan elváltozunk. Nagy hirtelen egy szempillantásban az utolsó trombita szóra, mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk. Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és a halandó test halhatatlanságot öltsön magára. Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesedik az ige, amely megvan írva, elnyeletett a halál diadalra. Halál, hol a te fullánkod? Pokol, hol a te diadalmad? A halál fullánkja a bűn ereje pedig a törvény. De hála az Istennek, aki diadalmat adja nekünk, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Azért szerelmes atyám fiai, erősen álljatok, mozdíthatatlanul buzgolkodva az Úr dolgában mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok nem hiába való az Úrban. Az apostol azt mondja, hogy az utolsó napon a feltámadás mellett lesznek, akik élve érik meg Jézus eljövetelét, és mivel test és vér, romlandó test nem örökli az Isten országát, ezért akik élve érik meg Krisztus eljövetelét, ők is el fognak változni. A halottak nem abban a testben jönnek ki, amiben elhunytak, hanem az Isten alkot nekik egy új testet, egy örök életre alkalmas, romolhatatlan testet. Számomra a legnagyobb örömhír, hogy ebben a testben nem lesz megromlott, bűnrehajló természet. Nem kell önmagával, a saját emberi természetével küzdeni az embernek, mert nem lesz benne semmi, ami a bűnhöz kötődik. A bűn törvénye nem lesz benne. És akik élve érik meg Jézus eljövetelét, bár nem halnak meg, de ők is elváltoznak, és ezt a romolhatatlan testet ezt a megszentelt, élettel teli testet ők is el fogják nyerni. Krisztus feltámadásáról szólva az apostol arról szól, hogy Krisztus feltámadásában az Isten irántunk való jóságát és ígéretét is szemlélhetjük. Az Efézusi levél második fejezetében olvashatjuk az apostolnak ezt a gondolatát. Azt mondja az apostol az Efézusi levél második fejezet 5. versétől kezdve olvasom az igét, 5. versétől kezdve így olvassuk. Minket, akik megvoltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, kegyelemből tartattatok meg, és együtt feltámasztott, és együtt ültetett a mennyekben Krisztus Jézusban, hogy megmutassa a következendő időkben az ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban. Mert kegyelemből tartattatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Azt mondja az apostol, hogy nem csak Krisztus halálával vagyunk egyek, nem csak Krisztussal együtt halunk meg a kereszten, de Krisztussal együtt feltámadunk, és Krisztussal együtt ültetett minket a mennyekbe. Krisztus megosztja velünk az ő győzelmét, az ő győzelmének a gyümölcsét, és azt mondja az apostol, hogy Krisztus mennybe menetelében, abban, ahogyan az Atya Krisztust megtisztelte, és a maga jobbjára ültette, és azt mondta, hogy a te lábaid alá vetem az ellenségeidet zsámoljul, és te uralkodj mindaddig, amíg én ezt megteszem. Ebben az Isten irántunk való szeretetét és jóindulatát láthatjuk. Az Isten minden segítséget megad az embernek, amire szüksége van ahhoz, hogy győzzön. Az Isten mindennel megajándékozott bennünket Krisztusban. Együtt feltámasztott vele, együtt ültetett vele a mennyekben, és így mutatja be az irántunk való jóságát és kegyelmét. Befejezésül még egy gondolatot hadd fogalmazzak meg. Nagyon sok ember van, aki Krisztus halálát elfogadja, de feltámadását nem. Van sok ember, aki Krisztus halálát elfogadja, és a feltámadást elfogadja, mint dogmatikai tanítást. Távol van a hit életétől. Azt mondja, hogy hiszem, mert a Biblia tanítja, de nagyon sok jelentősége nincsen számomra. Az apostol, ahogyan a halál kapcsán, a halál és a bűn összekötésével illusztrált a gyakorlati hitéletben valamit, ugyanígy a feltámadás kapcsán hétköznapi szükségletre mutat rá, a hétköznapokat érinti a feltámadásba vetett hit. A Római Levél 6. fejezetében azt mondja, hogy Krisztussal együtt járunk az új életben. Amiképpen meghalt és feltámadt, aképpen mi is meghaltunk vele együtt, és feltámadunk egy új élet élésére ővele együtt. Ha valaki nem hisz Krisztus feltámadásában, személyes vonatkozásban, személyes hittel, akkor lehetséges számára új életben járni. Hiszen az új életnek a lényege, hogy Krisztus feltámadásával együtt támad fel az ember az új életben való járásra. És a 8. fejezetben még inkább kiélezi ezt a kérdést, és a hétköznapi hitélet részévé teszi a feltámadás kérdését, amikor azt mondja, hogy a mi testünk halott. De ha bennünk van Krisztus lelke, az a lélek, ugyanaz a lélek, aki feltámasztotta Krisztust a halálból, akkor jól lehet a test halott a bűn miatt, de a lélek élet az igazságért. A lélek életadó hatalma, aki feltámasztotta Krisztust a halálból, erőt tud adni ahhoz, hogy az ember engedelmes életet éljen. Kedves táborozók, Krisztus feltámadása nem dogmatikai hit kérdése. Az apostol szavai alapján Krisztus feltámadása a bűn feletti győzelem, gyakorlati győzelemnek a kulcsát adja meg az ember számára. Mert ha el tudjuk hinni, hogy az Atya feltámasztotta a lelke által Krisztust a halálból, akkor azt is elhihetjük, hogy az Atya most, ebben a testben erőt ad, a bűneiben halott testet megeleveníti, és erőt ad az engedelmességhez. Én azt hiszem, hogy többet kellene foglalkozni a feltámadással, és erőt kell merítenünk a feltámadás üzenetéből a hétköznapi hitélet küzdelmeihez. A feltámadás üzenete azt az örömhírt hozza, hogy nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk. Nem vagyunk adósai a bűnnek, hogy bűnözzünk. Nem kell nekünk bűnöznünk. Mert Krisztus feltámadt a halálból, és az a lélek, aki feltámasztotta Krisztust a halálból, az a lélek életet ad nekünk, hogy mi engedelmes életet élhessünk az Isten iránt. Hogy az önmagában holt test, amely képtelen engedelmeskedni, csodamódra, a feltámadás csodájaként engedelmeskedjen az Isten akaratának. Befejezésül az apostol személyes hitvallását szeretném idézni. Az apostol azt mondta, nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. Igaz, hogy Krisztus eljövetele még előttünk van, igaz, hogy a halál végleges eltörlése még előttünk van, de a hívő ember számára a halál már legyőzött ellenség. Ellenség marad, utolsó ellenségként fog eltöröltetni, de aki elmondhatja az apostollal együtt, hogy nekem az élet Krisztus. Az én életemben megvalósult az, amit Krisztus így mondott, legyen az első helyen az Isten országa. Nekem az élet Krisztus. Akkor az apostollal együtt elmondhatja azt, a meghalás nyereség. Akkor a meghalás csak annyi, hogy én elköltözöm, elalszom, és majd felébredek, és Krisztussal együtt leszek. Én szívemből kívánom, hogy mindannyiunk számára mind a halál, mind a feltámadás gondolata a hétköznapi hitélet részévé válhasson. Ne essünk abba a hibába, hogy mi sem gondolkozunk sem a halálról, sem a feltámadásról, mert félelmetes és bizonytalan és távoli. A hétköznapok küzdelmeiben van jelentősége a halál és a feltámadás kérdésének. Amen.